Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Egy nemzetközi kutatás szerint egy csendes óceáni jelenség miatt lehet több zivatar Magyarországon. A Soproni Hunren Magyar Kutatási Hálózat Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet jelentése alapján a csendes óceáni El Niño erős meleg fázisai után jelentősen nőhet a villámtevékenység a Föld északi féltekén, akár Magyarországon is, mondta Sátori Gabriella akadémikus, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet professzor emeritusa. Szabó Gergő interjúja.
Az ENSO vagy El Niño jelenség az nagyon régóta ismert, sőt annak a különböző klimatikus hatása is, ami a mi cikkünk lényegi eredménye, hogy egy új összefüggést találtunk ezen ENSO jelenség és a magasabb szélességi, közepes szélességi villámaktivitás között. Hogy jutottunk erre a következtetésre. A villámok is úgy viselkednek többek között, mint kis rádióadók, és nagyon széles frekvencia tartományban sugároznak, és ennek van egy nagyon alacsony frekvenciás része is, és ezek a nagyon alacsony frekvenciájú, igen nagy hullámhosszúságú hullámok körbeutazzák a Földet akár többször is, és úgymond csapdába esnek a Föld felszíne, és körülbelül 80-100 kilométer magasságban kialakuló ionizált, szintén vezető réteg között létrejön egy hullámvezető gömbüreg, és hogyha van olyan hullámunk, amelynek a mérete, hullámhossza összevethető a Föld kerületével, akkor egy rezonancia jelenség lép fel, és amit mi mérünk intézetünk obszervatóriumában, az többek között ennek a frekvenciának az időbeli változása, és a lényeg az, hogy ezek a frekvenciák kicsit változnak attól függően, hogy a zivatarok, értve ez alatt a földi globális zivatar tevékenységet, gócokat, milyen távolságban helyezkednek el a mi obszervatóriumunktól. Nyilván a különböző időskálákon ez a távolság változik. Amit még tudni kell, hogy a villámok többek között igen erősen hőmérséklet függők, akár néhány tized Celsius fok hőmérséklet változás nagyon nagy számban képes megnövelni a villámaktivitást. Tehát ezen a ponton jutunk el a klímakapcsolathoz. Az ENSO jelenség az egy ilyen oszcilláció, ami ismétlődik, de nem szabályos periodicitással, vannak melegfázisai, egy-két évig tartanak, és hidegfázisai, hasonlóan rövidebb, hosszabb, néhány évnyi időtartammal, és az átfordulás a melegből a hideg fázisba viszonylag rövid idő alatt, egy-két hónap alatt zajlik le. Az ENSO jelenség a csendes óceán térségének egy ismert hőmérséklettel kapcsolatos nagy átrendeződés. Tehát egy egyenlítővel párhuzamos oszcilláció, és mi a mérésünkkel felfedeztünk egy észak-déli irányú, úgymond oszcillációt a villámaktivitásban, ami összeesik kvázi időben ezekkel az átmeneti időszakokkal, nevezetesen amikor a meleg fázisa az ENSO jelenségnek átfordul hideg fázisba. Ez általában május-április hónapokban következik be, tehát az északi félteke nyarát megelőzve, és tapasztalatból tudjuk, hogy nyáron több a villám eleve a melegebbik féltekén, és azt tapasztaltuk, hogy bizonyos időszakokban még inkább megnövekszik a villám tevékenység, mondjuk Európában, akár Szibériában, tehát a közepes szélességeken is. És ez a jelenség, amit mi mérünk, ez a rezonancia jelenség, annak a frekvenciája indikálja, hogy ezek a zivatar gócok milyen távol helyezkednek el a az obszervatóriumunktól milyen dinamikája van a zivataroknak. Ugye tudni kell, hogy a zivatarok, a villámaktivitás az 90%-ban a szárazföldekhez kötődik. A csendes óceán, meg általában a tengereken a maradék 10% következik be. Tehát kellett valami olyan kapcsolatot találni, ami ezt az egyenlítői zonális oszcillációt összekapcsolja a szárazföldekhez köthető villámaktivitásnak egy észak-déli oszcillációjához, ami kvázi szinkronban van ezzel a csendes óceán jelenséggel, olyan értelemben, hogy a hideg-meleg váltakozásokat követi. És ezt a változást, oszcillációt már 1999-es publikációban leírtuk, de nem igazán tudtuk az értelmezését, hogy milyen meteorológiai háttere lehet. És évekkel később megjelent egy cikk, egy teljesen hát más fókuszú témában, hogy a trópusokon a meleg fázisban felgyülemlett hő, mikor véget ér ez a meleg periódus, a hő kiterjed magasabb szélességek felé, és mivel általában tavasz végén, nyár elején az északi félteke jobban érintett ezzel a hőmérséklet növekedéssel. Itt nagyon kis hőmérséklet növekedésre kell gondolni, néhány tized Celsius fok, ami a villámaktivitás szempontjából viszont egy nagyon lényeges hőmérsékletváltozás, és a klimatikus hőmérsékletváltozások is ezen hőmérséklet skálán mozognak. A fő eredmény az, hogy egy Super El Niño esemény, ami 97-98-ban volt, és annak a vége 98 április májusában következett be, utána a zivatar tevékenység és a villámaktivitás nagyon megnőtt Európában, Ázsiában, Észak-Amerikában, a szárazföldeken, és ugye mi része vagyunk Európának, Közép-Európa abszolút az a szélesség, ami érintett ezzel a kiáramlott hőmérsékletnövekedéssel, és ezáltal a megnövekedett villámaktivitással. És egy esemény nem esemény, később megvizsgáltunk egy közepes erősségű, ilyen melegről hidegre történő átfordulással járó ENSO eseményt, és akkor is ugyanezt tapasztaltuk, tehát, hogy egy kicsikét több villám volt a mi féltekénken a szárazföldi régiókban. Tehát függött a jelenség erősségétől is, ez az úgymond kisebb esetnek egy kisebb járuléka volt, de ez egy ismétlődő jelenség, ami követi ezt az ENSO periodicitást.
És ez tulajdonképpen jelenleg is aktív ez a képződmény a csendes óceánban, és továbbra is hatással van világszerte a villámtevékenységre, akár Magyarországon is, a jövőben is?
Igen, csak ugye tudni kell, hogy ez a jelenség hideg-meleg időszakokkal változik, és van egy jól ismert index, amivel ezt jellemzik, és ha az ember azt nézi, akkor tudja, hogy most éppen milyen időszakban vagyunk. Én utána néztem, jelenleg egy neutrális vagy enyhén hideg fázisba hajló időszakról van szó, és most a télbe fordulunk, úgyhogy az, hogy a következő évben mi fog történni, az nehéz megjósolni, mert elég rapszódikus természete van az ENSZO-nak olyan szempontból, hogy milyen hosszan tart egy meleg fázis vagy hideg fázis. Annyit lehet róla tudni, a neve is onnan ered, az El Niño jelenséget dél-amerikai halászok tapasztalata alapján nevezték el. Tudnilik, legtöbbször karácsonykor kulminál ez a meleg fázis, és összefügg azzal, hogy a csendes óceán térségének a keleti medencéje, tehát Dél-Amerika partjaival határos része a halászok számára nagyon fontos terület, és megváltozik a hal populáció attól függően, hogy milyen fázis van, és ez az El Niño általában karácsony körül kulminál, a meleg fázis, és El Niño spanyolul kisdedet, tehát a Jézus születése után nevezték el kisded és kisfiú, El Niño, és a hideg fázis az pedig La Niña, tehát kislány újszülöttről van szó, tehát innen ered a neve, El Niño és Southern déli oszcilláció, mert az egyenlítőtől kicsit délebre, de még mindig a trópusokon ott markáns ez a jelenség. Ezt végül egyetlen egy helyről az intézetünk Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium mérési adatain, Schumann rezonancia, így hívják ezt a villámok által keltett rezonancia jelenséget Schumann rezonanciáknak, és ezen a idősort tanulmányoztuk, tehát teljesen hazai adatokra tudtuk építeni ezeket az eredményeket. Természetesen a cikk társszerzői révén ez egy nemzetközi gárda is lett, mert sok járulékos információt és szakmai hozzájárulást kaptunk. Műholdas mérések alátámasztották a mi felszíni mérésünk alapján a következtetéseinket.
Szigma, a holnap világa.
Ismeretlen betegség szed áldozatokat a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az Ország Egészségügyi Minisztériuma hivatalosan 79 halálos áldozatot és 376 igazolt fertőzöttet tart számon, de a Reuters már 143 áldozatról ír. A betegség influenza-szerű tünetekkel, lázzal, fejfájással, köhögéssel, légszomjal és vérszegénységgel jár, és leginkább a fiatalokat támadja. A térségben már most jelen vannak nemzetközi orvoscsoportok, de továbbiak is érkeznek. Mindenről Tatár Tímea beszélt Rusvai Miklós virológussal, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával.
Tulajdonképpen arra figyeltek fel, hogy a vizsgálatok ellenére nem tudták megállapítani, hogy milyen kórokozó vagy milyen kórok az, ami számos ember halálát okozza ebben a délnyugati tartományában Kongónak. A halálesetek elsősorban légzőszervi tünetekkel és vérfogyottsággal járnak, anémiával. A betegek jelentős része azért halt meg, mert nem kapott infúziót, tehát nem volt vér az adott egészségügyi intézménybe, amit lehetett volna adni nekik. A többiek pedig légzőszervi tünetekben, tehát tüdőgyulladásban haltak meg. A betegek túlnyomó többsége 15 és 25 év közötti fiatal.
Magyarán azt nem lehet kizárni, hogyha az egészségügyi ellátás és a gyógyszer ellátottság jobb lenne, akkor nem szedne áldozatokat ez a betegség?
Egészen biztos, ez az egyik legelmaradottabb tartománya Kongónak, ahol ráadásul helyi harcok is nehezítik a gyógyszerek célba juttatását, illetve az egészségügyi ellátást. A 30 kórházban meghalt, vagy egészségügyi intézményben, mert legtöbbször ezek nem is kórházak, de az egészségügyi intézményekben meghalt páciensek mellett körülbelül kétszer ennyi halt meg a helyi közösségekben hasonló tünetek között. A körülmények, tehát a központi hatalomnak a hiánya, illetve az egészségügyi ellátás nehézségei tovább nehezítik a kivizsgálását az eseteknek. Azt se tudjuk még, hogy ez vajon fertőző, ragályos betegsége, bár nagy valószínűséggel az, de hogy vajon baktérium okozza, vagy vírus okozza, ezt nem lehet tudni.
Valóban egy ismeretlen betegség? Hiteles forrásból érkezik ez az információ?
Ott nagyon sok betegség van, és az egészségügyi személyzet, mert nem is mindig orvosokról van szó, jártasak a tipikus betegségek felismerésében. Ez mérvadó, ez az információ, hogy ez egy ismeretlen betegség, mert nem sorolható be abba 10-15-20 legismertebb betegségbe, ami ott jelen van, az ebolától, az AIDS-ig, a majomhimlőtől, a Leishmaniózisig, bőven szedik az áldozatukat azon a környéken. Tehát lényeg az, hogy ez az ottani orvosok számára ismeretlen, és ezért mondjuk azt mi is, hogy ismeretlen. Különböző országokból és nemzetközi közösségekből, Európai Unióból, Egyesült Államokból, a Vöröskereszttől tartanak most erre a vidékre orvoscsoportok, hogy felderítsék, hogy valójában miről is van szó. Nemzetközi segítségre van szükség.
Hát a COVID is valahogy így kezdődött.
Ott, bocsánat, de kezdetben nagy titkolózás volt. Tehát ha ott is mondjuk már 79 eset után tudtunk volna róla, akkor lehet, hogy egy kicsit jobban lehetett volna kezelni a járványt, bár nem biztos. Itt nem annyira nagy arányú a ragályozó képessége, ha egyáltalán fertőző betegségről van szó, mert az, hogy 79-80 ember meghal egy több tízmillió lakosú országban, ez nem jelent nagy járványozó képességet.
Sigma, a holnap világa.
A Nobel-díjjal 16 évvel ezelőtt kitüntetett, Martin Chaffee amerikai neurobiológus mellett több neves kutatóval is találkozhattak a Nemzeti Tudásképző Akadémia növendékei a hétvégén Szegeden. Gulyás Balázssal, a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat elnökével beszélgettem.
A Nemzeti Tudásképző Akadémia az egy egészen fantasztikus kezdeményezés, amelyet két szegedi professzor, orvos professzor, Varro András és Hegyi Péter professzorral kezdeményeztek. Egész pontosan Varro András professzor kezdeményezte hosszú évekkel ezelőtt, majd átvette tőle tanítványa Hegyi Péter professzor úr, és most ketten csinálják ezt a fantasztikus kezdeményezést, amely tulajdonképpen egy tehetség kinevelő program, tehetségfelkaroló, tehetséggondozó program. A lényege, hogy a Kárpát-medencéből, nem csak Magyarország területéről, hanem a magyar lakta Kárpát-medencei területekről azokat a nagyon tehetséges középiskolásokat, illetve egyetemi hallgatókat, akik az orvostudomány, illetve az élettudományok területén tehetséget mutatnak, és szeretnének a jövőben kutatni, vagy ha nem feltétlenül csak kutatni, de ezeken a területeken előrelépni, őket olyan rendszeres képzésnek teszik ki, amely már a középiskolában, illetve az egyetemen is a középiskolai, illetve egyetemi tanulmányaik fölötti extra képzést biztosít a számukra, és így a klasszikus tehetséggondozó koncepció alapján ők olyan speciális tudást kapnak, többlettudást kapnak ezeken a területeken, amelyek révén belülük kiemelkedő kutatók, oktatók, biológusok, orvosok, élettudományi szakemberek válhatnak. Ez egy fantasztikus kezdeményezés, de ami ezt még tovább erősíti az az, hogy sikerült a professzor uraknak ehhez olyan kiemelkedő Nobel-díjasok és a lehető legmagasabb szinten a nemzetközi tudósok támogatását megnyerni, amely révén minden évben többször szinte ünnepnapnak számít az, amikor a világ számos országából Nobel-díjas kutatók, illetve velük azonos szinten álló, nagyon magas szinten álló kutatók jönnek össze Szegeden vagy Budapesten, és előadást tartanak a diákoknak. Szegeden egy ilyen találkozóra került sor, amely során körülbelül 700 fiatal középiskolás és egyetemi hallgató előtt egy olyan Nobel-díjas, mint Martin Chaffee tartott előadást, illetve Ulle Peterson professzor, aki hát egy világhírű élettanász, és a Bécsi Egyetemről egy perzsa származású urológus professzor, aki egészen hihetetlen, lelkesítő előadást tartott a hallgatóknak. És így ezek a hallgatók betekintést kaphatnak a világ legjobb kutatóinak életébe, gondolkodásmódjába, és gyakorlatilag magukkal ragadják ezek az előadások a fiatalokat, és egy óriási motivációt is jelentenek a számukra.
A motiváción túl, vagy a motiváció mellett lehet ez egyfajta kapcsolatépítés is, akár a kutatóhelyek, akár az egyetemisták számára?
Abszolút mértékben így van, hiszen Oly annyira jól sikerülnek ezek az előadások, ezek a találkozók, hogy az egyik nagyon nagy nevű német Nobel-díjas Bert Szakman professzor úr, ő már Szegeden rendszeres látogató, és olyannyira fölkarolta ezt a programot, hogy nem csak rendszeres látogató lett, hanem őről elneveztek egy olyan kollégiumot, ahol ezek a fiatal tehetségek kollégium ellátást is kaphatnak, ha oda járnak egyetemre. Tehát egy nagyon erős kapcsolatépítés is van, amely megjelenik konkrét akciókban, illetve tudjuk, hogy ezek közül sokan befogadnak olyan hallgatók, a diákokat a saját laboratóriumokba, amely hát egy egészen privilegizált helyzetbe helyezi azt a fiatal kutatót, aki egyik pillanatra másikra mondjuk egy Nobel-díjas laboratóriumába csöppen. Hunren Magyar Kutatási Hálózat a múltban is támogatta ezt a Nemzeti Tudósképző Akadémiát, és jelenleg két kutatóhelyünk, a Szegedi Biológiai Központ és a Kísérletes Orvostudományi Kutatóintézet Budapesten már komolyan bekapcsolódtak a Nemzeti Tudósképző Akadémia munkájába, viszont a jövőben azt szeretnénk, hogy a teljes magyar kutatási hálózat, annak minden vagy minél több kutatóhelye, kutatóintézete bekapcsolódjék ebbe a munkába. Egyrésztről mi így tudunk segíteni abban, hogy legyen tehetséggondozás Magyarországon. Ez van, számos intézmény, nem csak a Nemzeti Tudósképző Akadémia végez utánpótlás képzést vagy tehetséggondozást, de nekünk ez egy nagyon kedves kapcsolat, mert úgy látjuk, hogy a Magyar Kutatási Hálózat jövője is úgy van biztosítva, ha minél több tehetséges fiatal belelát már abban a munkában, amelyet a Magyar Kutatási Hálózat kutatói végeznek, megtapasztalja a kutatást egy-egy ilyen kutatóhelyen, és majd a jövőben örömmel csatlakozik hozzánk. Ez az egyik nagy, hogy így mondjam, pozitív elgondolás, hogy minél jobban támogatjuk, és fogjuk is támogatni a jövőben még intenzívebben ezt a Nemzeti Tudósképző Akadémiát, annál biztosabb lesz a Magyar Kutatási Hálózat, és általában a magyar kutatás jövője. De van a dolognak egy másik oldala is, mivel mindkét professzor orvos professzor, ők az élettudományok területén kezdték el ezt a munkát jó pár éve, viszont szeretnék kiterjeszteni a természettudományok többi területére is, és ebben is legmelegebben támogatjuk professzorurakat, Varró András és Hegyi Péter professzorurakat, hiszen nekünk is, mint Magyar Kutatási Hálózat az az érdeke, hogy a legkülönbözőbb kutatási területeken karoljuk fel a fiatal tehetségeket, és vonzuk be őket a magyar kutatás, a magyar tudomány életébe.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.